Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk. Hát köszöntöm majd Mihálovics Andrást is, aki úgy látom ismét lekéste a saját műsorát, úgyhogy akkor kénytelen vagyok. De most már közben megközelíti a bázist, úgyhogy akkor újra elmondom, hogy az egyik műsorvezető Mihálovics András.
És Ács Gábor is itt van. Na, természetesen tessék megnézni videón keresztül, hogy milyen fresh és fiatalos és fes.
Természetesen. Először
freshet mondtam, aztán meg fesset.
Na mi van, lassan főtt le a kávé, vagy hol jártál?
Kérlek szépen belefeledkeztem a péksüteményekbe, amelyről már megpróbáltam lemondani, de az az igazság, hogy egy rendkívül eltalált kakaós csiga beszippantott, és kulináris élvezeteket az
képzeld el, hogy én ugyebár nem nagyon facebookozom, de egy bizonyos képet, amit a Facebook körbe küldött, és az 5 évvel ezelőtti Mihálovics Andrásnak a testalkatát lehet róla levenni jól, azt nekem is többen megmutatták, mint egy összehasonlítási alapként. Nem tudom, ez eszedbe jutott-e ez a felvétel, amikor a mai péksütemény felvétellel foglalatoskodtál.
Az egy optikai tuning, az amikor ilyen török martalóc vagyok, az?
Igen, az, ilyen vékonyka.
Ja. Nem, az tényleg egy optikai tuning, jó, tehát azt mindenki azt mondja, hogy az egy, az, hogy hú, de vékony voltam, meg nem tudom, micsoda. Nem, ott az öltözéknek van olyan hatása, meg a beállításnak van olyan hatása, mintha, de igazából nem voltam annyival vékony.
Jó, megmagyaráztad. Oké, na nézzük a közlekedést.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Kérlek szépen, baleset a Rákóczi úton, vagy nem is a Rákóczi úton, a bocsánat, elnézést.
Nem?
A Rákóczi hídon. Igen. Van baleset. A Budára vezető oldalon, a Pesti híd fő után a külső sávban, az biztos. Illetve a Mártírok útján a 20. kerületben vízcsötörés miatt lezárták ezt a szakaszt a Kossuth-Lajos utcánál, és van egy csomó olyan történés is, amelyek nehezítik a közlekedés. Például a Batthyány téri felújításnak van egy szakasza, a BEM rakpart felől megszűnik a főutcába való áthajtási lehetőség, a tér déli útpályának egyirányosítása is megváltozik, a főutca felől kizárólag a BKK autóbuszai és a taxik hajthatnak be, például ez egy fontos a Batyinál, illetve lomtalanítás van a 4. kerületben. A Pozsonyi utca, István út, Árpád út, Rózsa utca, Tél utca által határolt területen.
Az egy órával ezelőttihez képest javult a helyzet a bevezetőn, a Ferihegyi gyorsforgalmén, illetve bejebb jött egy a dugó az M3-as bevezetőn is, ellenben nagyon durván hosszú sor áll az M0-áson észak felé Maglód magasságában.
Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
És itt van velünk videócsatornánkon Vitkovics Péter, változásmenedzser, vállalati tanácsadó, a Megakrán és a DMKR Enyerték FB elnöke. Jó reggelt kívánunk, szervusz Péter!
Jó reggelt, sziasztok!
Mit csinál, mi az a változásmenedzser? Tényleg ez van a névjegykártyádra írva?
Abszolút. Gyakorlatilag minden olyan tevékenységet, ami a középvállalatok fejlesztésével, olyan változásoknak a megvalósításával jár együtt, amitől jobbak lehetnek, amitől eredményesebben tudnak dolgozni, és amitől alapvetően növekedni, fejlődni tudnak. Na, ilyenekben szoktam én általában segíteni nekik.
És te vagy az, aki besétálsz a cégekhez, és azt mondod, hogy én vagyok itt a friss szem, ránéznék a folyamataitokra, ti nem látjátok a fától az erdőt, lehet ezt sokkal jobban csinálni, hadd nézzek körül, és segítek nektek jobbá válni, most ha nagyon egyszerűsítem?
Nem,
igen, akkor András nem. Jobban tudja.
A Péter bemegy, és azt mondja, hogy én vagyok Wolf, a probléma megoldó.
Igen, szerintem ez mindenkinek eszébe jutott. Igen.
Egyébként igen, tehát nagyon sokszor valóban nem látják a fától az erdőt, illetve olyan problémák vannak ezeknél a vállalatoknál, amiket azért sem vesznek észre, mert benne vannak a mélyében. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy aki operatívan irányítja a vállalatot, annak fogalma sincs arról, hogy milyen stratégiát kellene követni. De való igaz, hogy sokszor az az egyik nagy problémája a cégvezetőknek, hogy nem tudnak egy szinttel feljebb jönni, belülről nézik a folyamatokat, és nem felülről. Én pedig pont az az ember vagyok, aki felülről néz rá, aztán utána megsegítünk megoldani a problémákat.
És, és akkor téged, hogy általában a cégvezetők szeretnek, a dolgozók meg nem, mert azért ebből gondolom többször is az jön, hogy az jön ki, hogy hát kicsit talán sokan vagyunk.
Ezt ennyire azért nem fogalmaznám élesen, mert a változásmenedzsment az nem feltétlenül leépítéssel jár, vagy olyan dolgozói megszorításokkal. Igaz, annak van egy olyan része, amit úgy hívnak, hogy válságmenedzsment, és a krízishelyzeteket is kell néha kezelni. Az persze nem szeretik a dolgozók, hogyha a bércsökkenéssel vagy létszámleépítéssel jár, de nagyon sokszor kell olyan intézkedéseket hozni, amit a cégtulajdonosok sem feltétlenül szeretnek. Én az egyik legnagyobb konfliktust abból szoktam összehozni a cégtulajdonosokkal, amikor olyan változásokra világítok rá, vagy olyan növekedési vagy fejlődési területeket próbálok nyomni, ami az ő egójukat sérti. És sajnos sok ilyen van.
Aha. Például mennyire megy ez a válságkezelés esdi egy átlag magyar KKV-nak? Ez azért fontos, mert ugye hát válságból, ha visszatekintünk az elmúlt mondjuk csak 10 évre, azért akadt néhány.
Attól függ, hogy milyen a hozzáállása a személynek, annak a vezetőnek, annak a tulajdonosnak, akinek ezt az egészet kellene kezelni. Gyakori igazság, hogy aki válságba vitte a vállalatot, az nem feltétlenül tudja onnan kihúzni, illetve a másik, hogy ezek a vállalkozások azért több évtizede, több ciklust megélnek az alapításuktól kezdve, és az viszont alapigazság, hogy ugyanaz az ember, aki nagyon jól tudja vinni ezt a vállalkozást mondjuk a kezdeti időszakban, mint alapító, mint innovátor, az nem biztos, hogy jól tudja menedzselni akkor is, amikor ebből már egy közép vagy nagyvállalat méretű csapat lett, több száz emberrel a háttérben. Egyszerűen annyi a különbség, hogy más-más attitűd, más-más hozzáállás kell az a vállalkozás különböző életszakaszaihoz, és sajnos az alapítók azt gondolják, hogy azért, mert az elején jól csinálták, akkor majd a közepén meg a végén is pont ugyanúgy fognak hozzáérteni. Pedig a legtöbbször ők azok, akik nem igazán fejlődnek a vállalatukkal.
Tehát akkor... Ilyenkor mit lehet csinálni? Azt mondani neki, hogy jó napot kívánok, tessék háttérbe vonulni és felfogadni profi menedzsereket?
Hát, hogyha plasztikusan kell fogalmazni, akkor igen, de sokszor ezt próbáljuk szofisztikáltabban, szebben elmagyarázni ezeknek az alapítóknak, hogy egyszerűen vegyék észre, vegyék tudomásul azt, hogy lassan már ők lesznek a növekedés gátjai, ők a vállalat fejlődésének a legfőbb akadálya.
És akkor ez azt jelenti, hogy akkor a cégvezetőkkel a legfőbb konfliktus neked, vagy nektek, ha egy csapatról van szó, mint változás menedzseknek, ebből van. Tehát ezt leküzdeni. Önmagában azt gondoltam, hogy már azzal, hogy megbíznak benned, megmutatják a céget, odahívnak, elkezdik a közös munkát, akkor ez háttérbe szorul. De ezek szerint mégis jön ez a pont, ahol nehéz szembesülni azokkal a problémákkal, amit föltártok.
Szerencsére azok a cégvezetők, akik megbíznak bennem, illetve akik eleve megbíznak egy vállalatfejlesztési munkával, ők már túl vannak ezen a felismerésen, ők már belátták, hogy mik a hibák, mik az akadályok, és azt is belátták, hogy a növekedés, a fejlődés érdekében lehet, hogy nekük akár hátrébb kell lépni, vagy félre kell állni az útból. Uh-huh. A gond inkább az, hogy mondjuk 10 cégvezetőből vagy cégalapítóból nagyjából ma 2 az, aki eljut eddig a felismerésig. Sajnos sokkal több olyannal találkozom én is, akikkel leülünk, beszélgetünk, látjuk azt, hogy probléma van, de közli velem, hogy hát igazából ez nem is olyan komoly probléma, ezt majd ők megoldja, vagy azt mondja, hogy a körülményekre, a külső hatásokra, a piaci versenytársakra, vagy mondjuk a dolgozókra fogja, hogy ők a problémának a forrásai, de semmiképp sem saját maga az alapító, vagy a cégvezető.
Mielőtt megyünk tovább, egy gyors hallgatói kérdés, hogy állami cégre is ráférne, hogy dolgozol-e például állami cégekkel, vagy azért ez abszolút KKV-k és magán cégek, akiknek segítesz?
Államival nem. Egyáltalán nem. Jellemzően magáncégek, sőt, kizárólag magáncégek, akikkel dolgozunk, és alapvetően pont azért, mert itt azért a vezetői és tulajdonosi felelősség és gondolkodás általában összefügg. Sajnos az állami vállalatoknál más a motivációja a vezetőknek, és természetesen más a motivációja a tulajdonosnak, sajnos nagyon sokszor nem is lehet érteni a tulajdonosi motivációt, úgyhogy ott azok a rendszerek, amik jellemzően jól működnek egy magánvállalatnál, azok nagyon sokszor nem működnek a torzítás miatt.
Kicsit hasonlítsuk össze a 19-es év, meg az azt megelőző néhány évben, hogy milyen megbízásaid voltak, akiknek segítettél, mik voltak az alapvető problémák, amiknek a közelébe jutottál, illetve akkor a válság éveket, hogy mennyire változott a cégeknek a hozzáállása, többen kereslek, más jellegűek a problémák, szóval mi változott, mennyire más most a munkád, mint mondjuk a válságot megelőzően volt, vagy pedig csak ugyanazok köszönnek vissza sokkal durvább formában és sürgősebben megoldandó feladatként, úgy, hogy ez egy válság közepette történik. Szóval milyen volt 2019 előtt, és mi változott?
De 2019 előtti időszakban, főleg az utolsó 3-4 év, az gyakorlatilag egy konjunktúrának a tetején jártunk. Már minden felfelé haladt, mindenki a növekedésre fókuszált és koncentrált, pénzbőség volt a piacon, ami még nagyjából van is, és a legfőbb megbízásaim azok elsősorban olyan vállalatoktól érkeztek, akik hosszú távon tekintettek a jövőbe, tovább akartak fejlődni, és igyekeztünk élen járni bizonyos projektekben. Hát többek között ilyen volt például a Megakrán nyerté, aki az első vállalat volt, akivel tőzsdére léptünk, amikor megalakult 2016-ban az Xtend piac a budapesti értéktőzsdén. Majd ezt követően a DM Kerenyert egy hasonló utat járt be. Mindegyik vállalatra igaz volt, hogy az alapítói elsősorban a növekedés és a fejlődés mellett tették le a voksukat. Mindegyik esetben hajlandóak voltak hátralépni, mert belátták, hogy ők maguk a vállalatnak a további akadályai, vagy a vállalat növekedésének a további akadályai. Nem léptek ki teljes egészében ezeknek a vállalkozásoknak az életéből, de az irányítást azt egy valóban profi menedzsmentre bízták rá, és mind a két esetben bebizonyosodott, hogy nem csak a fejlődés, de a tőzsdére lépés is jó döntés volt, a további növekedésnek megágyazott, új stratégiákat fogadtak el a cégek, és szerintem sokkal válságállóbbak lettek, mint hogyha csak egyszerű KKV-ként futottak volna neki ennek a mostani válságidőszaknak. Aztán 2019 után egy picikét változott a történet. Egy helyen olvastam egy ilyen megjegyzést is, hogy az alapítók, vagy például a generációváltásra készülő tulajdonosok most a válság hatására egy kicsit visszaléptek, mert azt gondolták, hogy nekik most elsősorban válságot kell kezelni, és nem folytatni a vállalatfejlődését, vagy a generációváltást. Ez szerintem egy abszolút téves elképzelés, mert ezzel pont, hogy egy visszafogó tevékenységet folytatnak és végeznek.
Ilyenkor még nehezebb elengedni, tehát ilyenkor úgy vannak vele, hogy hát annak idején végül is, amikor én hoztam létre a céget, én ismerem a legjobban, mégsem egy válság a legalkalmasabb időszak arra, hogy valaki újat hozzak, átadjam, mikor én vagyok a legalkalmasabb arra, tehát ez mégis egy békeidőkben talán kényelmesebb és biztonságosabb az átadási folyamat, ez lehet a gondolkodás, nem? És akkor inkább...
Vagy pont fordítva, egy ilyen krízis időszak pont a legalkalmasabb arra, hogy akkor nem csak a vállalatot nézzük át, de önmagunkat is, és újra szervezzük a teljes tevékenységet, újra szervezzük a jövőt, illetve új stratégiákat fogadjunk el.
Uh-huh. Hát de gondolom, ez még nehezebb elmesélni, vagy meggyőzni erről a vezetőket, nem?
Hát igen, és ezt említettem az elején, hogy a legtöbbször gyakorlatilag az egóval kell megküzdeni.
Uh-huh. Mégis van, aki...
Egyébként a generációváltás az hogy halad? Mert ez is egy nagyon nehéz kérdés, ugye lassan nyugdíjba vonulna az a korosztály, aki a rendszerváltás után elkezdte a piacgazdaságra való átmenetet, sorra alakultak a különböző vállalkozások. Van jelentkező? Mert gyakran hallani azt, hogy az örökösök köszönik szépen, ők élveznék a javait a vállalkozásnak, de maga az operatív irányításban nem mennének bele. A menedzsment meg hát vagy alkalmas erre, vagy nem alkalmas. Ha alkalmas, akkor ők is hát szeretnének tulajdonjogot kapni, és ebből egy ilyen végeláthatatlan és áttekinthetetlen probléma tömeg tud generálódni.
Borzasztó lassan megy a generációváltás, és szerintem nem is nagyon lesz sikeres a vállalkozások nagy számánál. Sajnos pont az elmúlt egy évben részben egészségügyi dolgok miatt, akár a Covid, vagy más egészségügyi problémák miatt nekem több olyan ismerősöm is távozott az élők sorából, aki 60 pluszos volt, cégvezető volt, alapító volt, cégtulajdonos volt, és senkinek nem adta át a vállalkozását, és ma az örökösök néznek bután kicsit körbe, hogy most akkor mi lesz, és hogyan folytatjuk a továbbiakat, és ezek milliárdos árbevételű, több tíz vagy több száz főt foglalkoztató vállalkozások voltak, egyszerűen azért, mert ezek az alapítók azt gondolták, hogy ők örök életűek, és nem hitték, hogy bármi probléma adódhat akár a vállalatukkal.
Ilyenkor mi van a céggel általában? Ez egy nagyon durva történet lehet, hogy az alapító tragikus hirtelenséggel eltávozik. Ilyenkor mi történik? Mert lehet, hogy az örökösök nincsenek is benne az operatív irányításban, vagy azért, mert nem érdekli őket, vagy azért, mert apuka, ahogy mondtad, azt hitte, hogy sérthetetlen. Ilyenkor ilyen zűrzavar van, és ilyenkor kezdődnek a nehézségek, vagy mi történik ilyenkor?
Attól függ, hogy mekkora a méret, mert egy bizonyos méreten felül azért egy nagyobb méretű középvállalat vagy kisebb nagyvállalat függetlenül attól, hogy a stratégiai irányítás az alapító kezében volt, meg az ő fejében volt minden leírva, azért van egyfajta tehetetlensége, és operatív szinten tud mozogni, legfeljebb egy stagnáló állapotba kerül bele, vagy egy ilyen szép lassú erodálódás kezdődik. De azért ez évekig is eltarthat ez a folyamat. De volt olyan egy kisebb vállalkozásnak a tulajdonos, illetve az egyik örökös ismerős hívott nem olyan régen, ahol mindössze pár százmilliós forgalom volt, néhány főt foglalkoztatott a cég, hogy gyakorlatilag széttárták a kezüket az örökösök, hogy azonnal keressünk valakit, aki ezt az egészet átvenné, megvenné, tovább tudná üzemeltetni, mert az alapító halálával gyakorlatilag teljes egészében leállt a működés.
Mm-hmm. Oké, Péter, mondanál még egészen konkrét példákat, akár egyet mondjuk a válság előttről, meg most a válságból, a legklasszikusabb hibák, amiket elkövetnek a cégek, amiket mondjuk a legjellemzőbb, hogy avonnal észrevesztek, és belülről meg nem veszik észre egy cégnél, ami mondjuk így válságtól függetlenül jellemző volt, illetve ami most az elmúlt évben volt egy ilyen egyértelmű tapasztalat neked, ami érdekes lehet.
Az válságtól függetlenül jellemző volt, és jellemző negatív tapasztalata, főleg a KKV-k esetében, és amikor a KKV-kről beszélek, én azért nem a nagyon mikrovállalkozásokról, hanem elsősorban a nagy kisvállalkozások vagy középvállalkozásokról beszélünk, ahol azért van szemmel látható méret, árbevétel, foglalkoztatotti létszám. Ennek ellenére viszont jellemző, hogy valódi stratégiája, valódi célja ezeknek a vállalkozásoknak leírtan nincs, nem áll rendelkezésre. Fogalmazzunk úgy, hogy napról napra élnek, és ők azt gondolják, hogy tulajdonképpen napi szinten kell, hogy alkalmazkodjanak a piaci változásokhoz, de jellemzően nem tudják megmondani, hogy hol fognak tartani egy fél év múlva, egy év múlva, vagy egyáltalán merre akarnak menni, merre tartanak. Ez a fajta sodródás, ez sajnos nagy számban jellemző a vállalkozásokra, és ugye ez is az oka annak, hogy amikor történik egy krízis helyzet, akkor nincs mihez képest korrigálni, hiszen nem volt eddig sem egy vonalvezető, ami mentén mentünk volna. Nem véletlen, hogy nagyon sok tanácsadó cég ezt szorgalmazza első helyen, hogy azt a bizonyos vállalati stratégiát igenis meg kell fogalmazni, tudnunk kell, hogy merre akarunk menni, merre akarunk tartani, és a legjobb az, hogyha erről nem csak mi tudunk, mint alapítók, vagy cégvezetők, hanem a vállalat összes dolgozója. A másik, és ez a, inkább visszatérnék egy korábbi mondatra, vagy egy korábbi kérdésetekre, hogy a dolgozókat bevonni, vagy a menedzsmentet bevonni egy vállalatnak a vezetésébe. Sokszor szembesültem, igen, én is azzal, hogy cégalapítók nem feltétlenül akarnak a menedzsmentnek, vagy a különböző pozícióban lévő vezetőknek tulajdonrészt adni, és én magam ezt nem feltétlenül gondolom jó dolognak. Én igenis hiszek abban, hogyha egy vállalkozásba a fő embereket, a kulcsembereket, a vezetőket bevonják tulajdonosként, mert egyszerűen megváltozik annak az alkalmazottnak a gondolkodása, aki mondjuk a KFT-ben, részvénytársaságban tulajdonossá is válik, még ha csak kis százalékban is, ahhoz képest, mintha szimplán csak alkalmazotti munkaszerződéssel rendelkezne. Ez egyszerűen van egy tudatformáló hatása, egy gondolkodásformáló, egy motivációformáló hatása annak, hogyha magáénak érzi, és tulajdonosként gondolkodik, mintha egyszerűen csak alkalmazottként, egy utasítás végrehajtóként, vagy egy egyszerű munkavállalóként
egy gigantikus,
áll a saját cégéhez.
Egy gigantikus bónusszal összevetve, és prémiummal bármivel, amihez kapcsolódik tulajdonjog?
Ez lehet akár bónusz keretében, lehet akár prémium keretében juttatás, tehát ingyenesen juttatott tulajdonrész, de lehet akár úgy is, hogy jelképes összegért tulajdonrésznek a vásárlása, ugye nagyon jól működik ez a nagy részvénytársaságoknál akár opcióval, de nem véletlen, hogy például mindkét vállalat esetében, akiket tőzsdére vittünk, az első között hoztunk létre munkavállalói résztulajdonosi programot, pont azért, hogy a vezetők legyenek részvényesei ennek a vállalatnak, és a vezetők ne csak a fizetésüket kalkulálják, és ne csak abban gondolkodjanak, hogy mennyi fizetést tudok felvenni hónapról hónapra, hanem abban is gondolkodjanak, hogy de jó nekem, hogy ebből a vállalatból részvényes leszek, mert lehet, hogy nem fogok itt dolgozni 5-10-15 év múlva, de mondjuk megtartva ezeket a részvényeket, akár egy járadék, egy nyugdíjkiegészítés lehet például az osztalékból nekem.
Uh-huh. Én még egy kérdést azért csak feltennék, ez pedig az, hogy ha valaki tulajdonosként ki akar szállni a cégéből, és mondjuk ne adj Isten a menedzsment lát benne fantáziát, és ők szeretnének egy vegytiszta üzletet kötni erről. Arra vannak konstrukciók, akár banki, vagy állami konstrukciók arra, hogy ezt a folyamatot segítsék? Hiszen a magyar államnak nem érdeke az, hogy ugye a gazdaság gerincét jelentő KKV-k egy jelentékeny része generációváltás ürügyén nehézségekkel küzdjön, és bizonytalanná váljon a jövője. Tehát az állam valamiféle támogatást ad, mert nyilván egy bérből és fizetésből élő menedzser, még akár mekkora bónuszokat is kap egy jól menő cégnél, azért nem biztos, hogy van annyi pénze, hogy kivásárolja volt tulajdonost a cégből.
Vannak konstrukciók, van nagyon sok forrás, ami ma elérhető a piacon, ez lehet akár hitel, lehet akár támogatás, lehet akár tőkeági finanszírozás is, hiszen például azt hiszem a High Ventures-től elkezdve különböző vagy tőkealapkezelőknek, részben állami tulajdonú tőkealapkezelőknek vannak erre kimondottan dedikált forrásai. Úgyhogy szerintem ma, ha egy menedzsment, egy jól felkészült menedzsment ki akar vásárolni egy alapítói tulajdonrészt, akkor a legkisebb probléma az, hogy honnan lesz rá forrásuk, honnan lesz rá pénzük. Ezt meg lehet oldani. A legnagyobb gond az, hogy kevesen jutnak el idáig, és kevés az az alapító, aki a saját menedzsmentjének egy korrekt áron hajlandó is átadni, illetve eladni az üzletvészét.
Akkor mi a fő probléma, hogyha nem a pénz? Azt gondoltam volna, azért kérdeztem rá erre, mert azt gondoltam, hogy a pénz lesz.
A hajlandóság, az ego.
Inkább, nem? Sokkal tudod, inkább a hajlandóság, indultunk. Igen, ahogy Gábor is mondja. Nem olyan régen olvastam egy kutatásnak az eredményét, amiben az jött vissza, hogy egyik oldalról a vállalkozók nagy része, és ez ilyen nagyon nagy százalék volt, most fejből nem szeretném idézni, mert nem tudom a pontos számot, de viszonylag nagy százalék volt, aki azért nem hajlandó például eladni a saját cégét, mert biztos benne, hogy úgyse adnának érte annyit a piacon, mint amennyit az a cég ér. De a következő kérdéssel, amikor megkérdezték, hogy tisztában van-e azzal, vagy van-e exakt kimutatás, hogy mennyit ér a cége, akkor a válasz az volt, hogy fogalma sincs. Talán egy 10% volt az, aki azt mondta, hogy valami fajta értékelést már csináltak és csináltatott, és legalább megközelítő információja van a saját cégének értékéről, de a jelentős részüknek halvány fogalma sincs arról, hogy egyáltalán mennyit ér reálisan a saját cége. Egyébként ezzel többször találkoztam én is, hogy M&A tranzakció vagy akvizíció esetén azért nem tudott találkozni a vevő és az eladó, és azért nem jöhetett létre a deal, mert egyszerűen az alapítónak, aki egyébként úgy neveli azt a vállalkozást, mintha a saját gyereke lenne, irreális elképzelései vannak a valódi értékről, főleg azért, mert saját magát is beárazza tulajdonképpen.
Uh-huh. Oké, okay. Péter, tudsz még velünk maradni egy pár percig a hírek után, mert még egy jó pár kérdés érkezett, meg még korábban megígértük a hallgatóknak azt is, hogy amikor láttuk a DMK-re érkezett ajánlat, hogy annak a hátterét is megpróbáljuk megvizsgálni, hogy akkor most megveszik, belevásárolnak, tőzsdén marad, nem marad, mi lesz a céggel, még ezt is át kellene beszélnünk, akkor a hírek után folytassuk, jó?
Oké, rendben.
Egy üzenetet viszont most elolvasnék, bár később gondoltam, mert hogy András megadta hozzá az alapot. Sziasztok, az év szójának kiválasztása mikor esedékes, talán csak nem a jelentékeny szó lesz az, írja Imre. Nagy László Nándor kolléga estött egy mondaton belül háromszor, innen akkor érkezett az üzenet, amire gondoltam, hogy rárepülök, mert hogy Andrásnak is a kedvenc szava, szerintem én most olvastam el, itt mondtam ki életembe először, de miután megtetted ezt a szívességet, hogy a jelentékeny ismét szóba került, gondoltam, hogy akkor ezt beolvasom neked, mert nagy kedvenc látható.
Nagyon jól tetted, köszönöm neked és a hallgatónak, és a hallgató mobil számát felírtam, barátaim hamarosan felkeresik egy rövid beszélgetés erejéig.
Na, de a lényeg, hogy Vitkovics Péterrel beszélgetünk, változás menedzserrel, vállalati tanácsadóval. A tőzsdén kereskedhet, illetve tőzsdén forgó Megakrán, illetve a DMKR NRT FB elnökével arról, hogy hogyan javítsuk fel a cégeinket, generációváltásról, cégvezetési problémákról, válságról, kilábalásról, ilyenekről, és még fogunk is pár percig, de akkor most jönnek a rövid hírek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
És azt is megtudtuk, kérlek szépen, András, hogy a jelentékeny és a jelentős jelentése nem azonos, mert a jelentős a fontos szinonimája, a jelentékeny jelentése pedig nagy mennyiségű, összegű, stb. Úgyhogy csak helyesen használjuk, ez a lényeg, de hát ez nálad nem okozhat problémát, úgyhogy most már jobban is értem, hogy miért és milyen helyeken használod ezt a kifejezést. Na de, itt van velünk továbbra is Vitkovics Péter a videó csatornánkon, változásmenedzser, vállalati tanácsadó, a Megakrán és a DMKR NRT FB elnöke, és a hallgatói kérdéseket ígértük egyrészt. Jött egy ilyen inkább észrevétel, hogy állami cég vagyunk, hasonló helyzetben az országban egy cég volt, ami egyáltalán eljött átnézni a dolgainkat, de utána ők se szerződtek. Illetve a másik... aki vezetés-szervezés tanul a Corvinuson, az kb-t ilyen tanácsadónak képzik ki, egyetértetek? Ezt tanultam, de nem ezt csinálom. Péter?
Tudom, én több mint 20 évig csináltam, tehát én magam is cégvezető voltam különböző középvállalatoknál, vagy válságmenedzser például a 2009-10 utáni időszakban, körülbelül egy 6-7 évig, és véletlenül lettem tanácsadó. Én egyébként most sem tartom magam valódi tanácsadónak, mert azokkal a projektekkel, amikkel foglalkozom, ott egy ilyen félig beülök ezeknek a cégeknek az életébe, részt veszek a mindennapi tevékenységükbe, pont azért, hogy ne csak egyszerűen kívülről próbáljak beleokoskodni, hanem akkor tudok hatékonyan együtt dolgozni velük, hogyha én magam is jobban megismerem a belső működéseiket, azokat a problémáikat, amikkel nap mint nap szembesülnek. És a más részről pedig ez az empátiát is segíti, tehát addig nem tudok jó tanácsot adni, vagy jól menedzselni egy változást, ameddig én magam nem értem meg annak az egész rendszernek a működését, ahogy mások csinálják, és mik azok a problémák, amikkel a korábbiakban szembesültek.
Uh-huh. Oké, okay. Tehát ez jó, hogyha oktatják, de hát azért ez nem működik egyik pillanatról a másikra, tehát ez nagyon nagy tapasztalat kell, meg ugye be kell épülni a cég működésébe, és ez is fontos.
Uh-huh. Sőt, mi több, bár nagyon sokan vannak, tudom, akik az egyetemi padsorból gyakorlatilag tanácsadó cégekhez kerülnek, és világéletükben ezt a tevékenységet csinálják, de ez lehet inkább csak a saját véleményem, én jobban hiszek abban, hogy jó tanácsot azt tud adni, aki már megtapasztalta nem csak a pozitív, sikeres tevékenységeket, de a negatívumokat is, tehát akinek már volt néhány bukása, volt néhány elrontott döntése, azt tud a végén tanácsadóvá válni. Tök érdekes dolog, és ez most nem feltétlenül a vállalatokhoz kapcsolódik, sokkal inkább az embereknek az életpályájához, hogy egyre több ismerősöm van, aki mondjuk ilyen 40-45 pluszos időszakában az alkalmazotti menedzsment létből kerül át egyfajta tanácsadói pozícióba. Részben azért, mert elég tapasztalatot szerzett már ahhoz, hogy tudjon segíteni másoknak, részben pedig azért, mert azért látszik, hogy a menedzser életmód viszonylag hamar kiégeti ezeket az embereket, és tanácsadóként úgy gondolják, hogy nagyobb szabadságot, nagyobb kötetlenséget, vagy több lehetőséget találnak akár az önmegvalósításra is.
Uh-huh. Péter, még egy nagyon fontos kérdés a hallgatótól. Volt rá példa, hogy be kellett látni nemzetközi, hogy a nemzetközi nagyvállalati jó gyakorlatok nem illenek egy adott KKV-re? A speciális piac, speciális emberek, speciális folyamatot igényelnek? Vagy ugyanez már kicsit másképp ugyanattól a hallgatótól. Lehet, hogy a KKV-nál optimális az, ami egy multinál szuboptimális, például a családias légkör miatt megbocsátóba szervezet?
A KKV-nál a jó gyakorlatok, a multis gyakorlatok egy-egyben nem működnek. Tehát mindegyik más és más típus, mindegyik vállalkozásnak, vagy mindegyik vállalatméretnek mások a specialitásai. Egyszerűen nekünk, vagy azt mondom, hogy a jó szakembereknek, tanácsadóknak az a dolga, hogy segítsen adaptálni a jó gyakorlatokat ahhoz a vállalathoz, akivel éppen dolgozik. Nincs olyan, hogy tökéletes recept, amit minden alkalommal elő lehet venni, mindig meg kell ismerni magát az alanyt, akivel dolgozunk, és ő hozzá kell igazítani azt az eszköztárat, amivel lehet dolgozni. Ugyanakkor meg a nemzetközi gyakorlat, a jó gyakorlatok tárháza borzasztóan széles, és itt jön elő az, amit mondtam, hogy valaki minél több vállalatot látott belülről, minél nagyobb tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezik, annál inkább van esély arra, hogy talál a múltjában valami olyat, ami lehet, hogy valahol nem működött, vagy egy másik helyen működött, de egy picikét át kell alakítanunk, egy picikét személyre kell szabnunk, és akkor itt is lehet alkalmazni.
Mm-hmm. Oké, okay. Ígértük még ugye a DM-ker sztorét. Mikor is jött? 2 éve jött a DM-ker, ugye a Bobcat-ekről, Bobcat forgalmazóként ismert, leginkább ismert DM-ker a tőzsdére, és akkor hosszú távú tervekkel, de most jött egy vételi ajánlat rá, és egy ilyen feltételes megállapodásnak tűnik, és ott vesztettük el a fonalat, hogy akkor most ez azt jelenti, hogy akkor bejön egy tulajdonos, mekkora arányban jön be a tulajdonos, tehát mi az egésznek a háttére, most mi várható a DM-kernél?
Hát ez az a téma, amiről viszonylag csak óvatosan szabad beszélni. Ugye azért a tőzsdei vállalatoknak a kommunikációjában mindig kell ügyelni arra, hogy adott pillanatban mit lehet mondani és mit nem, mi az, ami még bennfentes információ. De igyekszem úgy fogalmazni, hogy értsék a hallgatók is, és ne mondjak többet annál, mint amit lehet. Uh-huh. Ugye a DM-ker 2019-ben lépett tőzsdére, ambiciózus növekedési tervekkel, és ezek a tervek egyébként ma sem változtak, illetve ezeknek a megvalósításán továbbra is dolgozik a menedzsment. Ugyanakkor egy másik már tőzsdén lévő nagyvállalatcsoport, ugye ez konkrétan az Opus csoport, és annak egyik leányvállalata, elkezdett érdeklődni a DM-ker iránt, mint stratégiai partner, de nem csak mint szerződéses partner, hanem egyszerűen mint egy leánycég, vagy egy befektetés is érdekes volt számára a DM-ker. Ami a nyilvános információban megjelent, és ami ennek a háttere, ugye a Mészáros M1 nehézgép kezelő Kft., ez az Opus leányvállalat, aki olyan tevékenységet folytat, konkrétan építőipari munkagépeknek az üzemeltetése, gyakorlatilag flotta cégként. A DM-ker pedig ilyen gépeket forgalmaz, és ő maga is ad bérbe, és a DM-kernél azért egy több mint 10 éves felhalmozott know-how tudás áll rendelkezésre, amiről úgy gondolta az Opus csoport leány cége, hogy ez számára hasznos lehet. Tehát tulajdonképpen vannak olyan szinergiák, olyan többlet tudás, amit a működése érdekében ő maga is tudna hasznosítani. A DM-ker esetében pedig azért ez a vállalatcsoport egy jelentős többlet piacot jelenthet, úgyhogy mindkét vállalat menedzsmentje úgy gondolja, hogy hosszú távon ez egy igenis sikeres együttműködés lehet, és mindkét vállalat csak profitálhat belőle, akár hatékonyságjavulás szempontjából, akár árbevétel és eredmény növelése szempontjából. Az, hogy megjelent az információ, az azért történt, mert ugye a döntés megszületett, de azért azt látni kell, hogy egy ilyen tranzakciót összehozni nagyon-nagyon hosszú idő, több hónapos, elsősorban jogi munkának az eredménye, mire a szerződés minden pontja, mire minden stakeholderrel való egyeztetés végigmegy, az hosszú időt igényel, úgyhogy gyakorlatilag most ezen dolgoznak a felek, hogy a tranzakció végéhez eljusson. Ugye azt hiszem, a közleményben úgy is jelent meg, hogy októberre várható.
Az eldőlt, hogy akkor itt többségi tulajdonról van szó, meg hogy tőzsdén marad-e a cég, vagy ezzel kapcsolatban mi a helyzet?
Nem dőlt el, és azért is mondtam, hogy mivel minden stakeholderrel, minden szereplővel egyeztetni kell a folyamat során, többek között azért a tőzsdei vállalatokban való részvételre vannak különböző tőkepiaci szabályok, tehát ha egy meghatározott tulajdonrészt vásárol valaki, akkor ahhoz egyéb kötelezettségek is kapcsolódnak. Ezek mind-mind olyan apró momentumok, amit azonban a döntés során, illetve a szerződések összeállítása során figyelembe kell venni. Októberig szerintem fogják zárni a felek a tranzakciót, és abban a pillanatban, hogy nyilvánossá tehetők az információk, akkor ők ezt meg is fogják tenni.
Oké, ez is sokkal tisztában látunk, és jobban értjük a hátteret. Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, további sok sikert kívánunk, és hát reménykedünk benne, hogy azért áldásos tevékenységed, vagy tevékenységetek révén azért egyre több cégnél zajlik sikeresen a generációváltás, és egyre több cég működése lesz sokkal gördülékenyebb és sikeresebb. Folytatjuk majd még remélhetőleg akkor ezt a beszélgetést.
Én köszönöm szépen nektek a meghívást, és hát természetesen rajtatok is múlik, hogy minél több cégvezetőhöz jusson el az információ, és minél többen legyenek, akik inkább a fejlődést választják, és a jövőben gondolkodnak, és nem csak a mának próbálnak élni.
Mi is azon vagyunk, és ami lehetőségünk ehhez van, azt próbáljuk felhasználni, hogy ezt támogassuk. Nagyon szépen köszönjük, még egyszer szép napot, jó munkát!
Szép napot nektek is, szevasztok!
Szia. Vitkovics Péter volt a vendégünk, változásmenedzser, vállalati tanácsadó, a Megakrán és a DM-ker NRT felügyelőbizottsági elnöke. És akkor most megyünk tovább. Igen, gyorsan mi kicsit logisztikázunk.
Innen oda, ezt ennyiért. Onnan ide, azt annyiért. Aha! Majd innen oda, ezt és vissza azt. Emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda. Amennyiért. Mindezt logikusan. Hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
Hát még nem egészen mindjárt elhangzik, de akkor ezt
hát
most...
Hát ez rövid rovat volt, én megértem, hogy igyeksz előtt a hírükre.
Köszönöm szépen a hozzájárulásodat hozzá, de akkor így utólag még hozzátennénk, hogy mennyire jól halad Fényes Litkén a sínek fektetése, ami egy számomra fontos információ. Ez az a bizonyos... Megnéztem a kis videót arról, hogy milyen elképesztő profin 21. századi módszerrel zajlik majd ott az áruk átpattintása a széles nyomtávú vasúti kocsikból a keskeny nyomtávúakba, szinte emberi kéz érintése nélkül. Ez az East-West Gate névre hallgató intermodális kombi terminál, és néhány hete oda csőrítették az újságírókat, hogy bemutathassák, hogy hogyan zajlanak a fejlesztések. Úgy tűnik, hogy a költségek kicsit nőttek, erre a világgazdaság rá is kérdezett, és az üzemeltető cég vezérigazgatója, egyben ugye az egyik tulajdonosa is, azt mondta, hogy a megugrott anyag és kivitelezési és más kiadások a ludasak ebben, de a vasúti beruházás ára is magas volt, támogatást a társaság nem kívánt igénybe venni. Mindenesetre 5 széles, 5 nyom normál távú vágány fölött vannak ezek a nem tudom, milyen emelőrendszer, amivel a keletről és a remények szerint Kínából érkező vonatokból gyorsan át lehet pattintani a magyar, illetve Európában alkalmazott nyomtávú vonatokra majd a konténereket, és a terminálnak a kapacitása sokkal nagyobb lesz, mint amennyi vonatot egyébként tud fogadni Magyarország, illetve átereszteni a szűkös áteresztő képességével. Már arra is fölkészültek, hogy akkor tudják majd csúcsra járatni ennek a intermodális kombiterminálnak a kapacitását, amikor elkészül a Budapestet elkerülő tehervasúti pálya, és nem kell átjáratni a szűk vonalon a Budapesten belül a tehervonatokat, és jövő év első felében elvileg megkezdheti a működését ez a Fényeslitkei terminál, amelyet egyébként azért fejlesztettek, mert hogy Záhonyban csak ígéretek voltak, és ott nem történtek fejlesztések, ezért csináltak egy teljesen újat. Az nem világos egészen számomra, hogy itt pontosan a finanszírozás hogy volt. Minden esetre a cég fele az Ruszlán Rahimkulové, a egyik leggazdagabb magyaré, vagy Magyarországon élő üzletemberé, ennyit lehet tudni, és azt, hogy jövőre elindul a, érkezhetnek már az első vonatok, de hát, hogy meddig lesz ez a csökkentett kapacitás, meg hogy tényleg sikerül-e ebbe az irányba terelni a Kínából érkező forgalmat, hát ez még a jövőnek a nagy kérdése. Úgyhogy ennyit tudtunk ezzel kapcsolatosan, így még a szignál után hozzátenni. Na, akkor viszont most már tényleg jöhetnek a hírek, mert hogy időben kell ráforduljunk arra a rovatra, ami a Millás reggeli legnépszerűbb rovata, ahogy az kiderült a hallgatói felmérésekből, hozzátesszük méltán, és nagyon örülünk neki. Miután kedd van, a Mesél a múlt rovat következik majd. Természetesen Katona Csaba fog csatlakozni hozzánk néhány perc múlva. A témánk pedig, illetve az évfordulónk, amire kapcsán Szűcs Sándorra, az Újpest egykori kiváló középhátvédjére emlékezünk, az az, hogy őt 70 éve végezték ki. Egy titkos szerelmi viszony, az AVH, és vannak, akik azt mondják, hogyha ezt nem így kezelik, akkor akár a néhány évvel későbbi világbajnoki döntő is máshogy alakulhatott volna. Úgyhogy a hírek után, ami egy Schmidt-Andi mond el, és meglepődtem, hogy ebben nem szóltál bele.
Hát, mert már alig várom, hogy jöjjenek a hírek. Hát ja, annyit tudsz beszélni, hogy az, ami elképesztő.
Hát ne viccel, vonatok
már meg konténkod. Már 5 perce mehetnének a hírek.
Nem. Én néztem az időt.
Nem, tudom, hogy nem mehetnének.
Ugye a vonatok és konténerek, nem ismerek tréfát, úgyhogy ebbe semmi. De a Schmidt-Andit akkor is te akartad volna beharangozni, legalábbis én arra
nem, én már nem akarok de... már semmit se beharangozni. Ha tehetném, csak egy gombot nyomnék, és kész.
Na jó van, akkor jelentékeny üzemmódba kapcsolva megnyom a gombot.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhatta.